Balogh Zoltán az emberi erőforrások korábbi minisztere, Róma ügyekért felelős miniszterelnöki, biztos református lelkész az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A polgári Magyarország ideológiáját azt időnként frissíteni kell, vagy ez egy tömb, ami olyan, amilyen? Ezt mint alapítványi kuratóriumi elnök kérdezem.
Ez nem is olyan könnyű kérdés. Én, ha szabad ezt mondani, én nem vagyok ideológus. Ha már a szakmámat nézzük, vagy a képzettségem, akkor én teológus vagyok, azért az nem ideológia, hanem ennél más és ennél többről van szó. Én a polgár szót akkor, amikor ezt, ha lehet ilyet mondani, mint egy társadalmi kategóriát elfogadtuk és használjuk, mint politikai szlogent, ha lehet ezt mondani, egy politikai jelszót, akkor én azért örültem ennek, ez valamikor a 90-es éveknek a közepe, ez a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek a világa, amikor aztán később a név is módosult, akkor én azért örültem ennek, mert ebben nagyon sok minden belefér, és sokkal inkább egy életérzés közvetít, mint hogy meg tudnánk mondani, hogy az a polgár, akinek a havi jövedelme több, mint a nem tudom micsoda, akinek legalább 3 szobás lakása van, aki legalább 10 parlamenti választásból 80 elment valóban választani, és komolyan vette az állampolgári kötelezettséget, akinek a gyerekei nem lesznek bűnözők, most mondhatnék sok mindent, de az életérzés, az élethez való hozzáállás, ez az öntudatos lét, ez egy olyan vonzerőt jelent. Én az öntudatot mindenképpen, a polgári öntudatot nagyon fontosnak tartom, és ez egy nagyon jó jelszó volt a rendszerváltás hajnalán, hogy szabadság és tulajdon. Még hozzátenném a rendet. Szabadság, tulajdon és rend, ez a három dolog úgy tartozik össze egy polgári világban, egy polgárnak az életében, a családdal, ami a rendnek a része, ami vonzerőt gyakorolt 90-es évek elején is már arra a Magyarországra, ahol sajnos a kommunista rendszer és az ideológia az atomizálásban volt érdekelt, hogy fölszabdalja a társadalmat olyan apró részekre, akik nem kapcsolódnak egymáshoz, ahol nincs önszerveződés, ebben nincs veszély arra, hogy politikailag kockázatot jelentsenek, és majd ő irányítja ezeknek az embereknek az életét. Tehát a polgár az nem felülről vezérelt, az nem kívülről vezérelt, hanem belülről vezérelt, öntudata van egy olyan stabilitása az anyagi viszonyainak, hogy megengedheti magának, hogy másokra is gondoljon, tehát legyen benne valami fajta felelősség az ő körein kívül levők iránt is, mondjuk így, hogy a nemzet iránt. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe a dologba, amit újra és újra érdemes megfogalmazni, de az nem azt jelenti, hogy most akkor a polgár egyes kategória lejárt, most jön a kettes, lejárt a kettes, most jön a hármas, hanem azt, hogy az életünk változik, és ebben újra és újra ezt az eszményt, ezt érdemes egymásban megerősíteni, és azt mondani, hogy igen, mi alapvetően egy polgári társadalomban vagyunk érdekeltek. Ehhez a szóhoz, már ha arról a világról beszélünk, ahonnan én jövök, én ugye nem vagyok semmilyen pártnak a tagja, de természetesen a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek az értékrendszerét támogatom, és próbálom képviselni is. A polgár mellé odajött a nemzeti és a keresztény, és ez a három együtt leírja azt, szerintem azt az utat, amit ha Magyarország jár, akkor nem csak hogy jó irányba megy, hanem egyre erősebb lesz.
Több lett az olyan ember, akinek a tulajdona is öntudatot ad Magyarországon? Nem felülről vezérelt ember, hanem aki azt mondja, hogy ebben igaza van a vezetőmnek, ebben meg nincsen igaza a vezetőmnek.
Hogyne, hát ez a polgári öntudatnak a lényege, hogy önálló döntésekre képes, és sokkal kevésbé manipulált, mint egy olyan ember, aki mondjuk, hogy mondjam szándékosan latinul részben, redistribúcióból él, újraelosztásból, mert az, aki újraelosztásból él, az az államtól függ, hogy most akkor emelkedik, vagy csökken. Akinek meg tulajdona van, az meg azt mondja, hogy én a tulajdonomból származó jövedelemből próbálok megélni, és van egy olyan biztonságom, hogy nem feltétlenül vagyok olcsó ígéretekre vevő, mert tudom, hogy az élet nem ebből áll.
De a polgári öntudatosság szintje, mértéke is emelkedett az elmúlt 30 évben Magyarországon, az ön megérzése vagy tapasztalata szerint?
Igen, ezt én határozottan állítom. Nem csak azért, mert emelkedett az életszínvonal, emelkedett a biztonság, még mindig komoly tennivalónk van a magyar vállalkozói réteg, a magyar tőkés osztálya, lehet ilyet mondani, a nemzeti tőkés osztálynak az erősítésében. különösen is az alsó és a középszinteken, ez egy nagyon lényeges pont szerintem, de már csak a politikai tapasztalatokra is gondolva, azért 30 évre ez a másik. Tőkészki László sajnos azóta már elhunyt nagyon kedves barátom és nagyon komoly tudós ember mondta azt, hogy sajnos a választásokat sokszor azok döntik el, akik az életükből csak két hétre tudnak visszaemlékezni. Na most a polgári öntudat lényege az is, hogy egy történelmi távlatba tudom nézni, ami történt. Minimum 30 év a rendszerváltoztatás óta. Itt azért a szereplők nem nagyon változtak. Lehet nézni, hogy ki mit tett le az asztalra, ki mit ígért, mit tett meg, hogyan viselkedett, mit mondott, és nem csak hogy mondott, ha nem csinált, és akkor abból le lehet vonni tapasztalatokat, és abból lehet döntéseket hozni. Ez megint csak a polgári öntudatnak a gyarapodása, hiszen van egy visszatekintési lehetőségünk, és talán ez nem tűnik egyfajta idealisztikus vagy romantikus dolognak. Én azt mondanám, hogy Magyarországon egyre többen vannak olyanok, akik mondjuk az elmúlt magyar 1000 év távlatában nézik a magyar történelmet, a Szent Istváni Magyarországtól indulva gondolják végig azt, hogy ez az ország merre is megy, milyen jövője van, milyen múltja és jövője van a Kárpát-medencében, mert ennek a kormánynak egy nagyon fontos dolga, és ennek emögött ott áll a polgárok jelentős része, hogy Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodunk a magyarságról, nem csak a jelenlegi országhatárokon belül, és ha vannak sikeres ügyeink, akkor éppen azt mondanám, egy konkrét példa Szerbiával kapcsolatban, hogy ott egy olyan gazdaságfejlesztési program van csak magyar kis- és középvállalkozóknak, amit a szerb kormány is támogat. Ilyen jó szomszédsági viszony, mióta létezik, azóta nem volt Szlovákiával és Szerbiával sem, mondhatjuk ezt büszkén, és a többi országgal is próbálunk, a többi szomszéddal, lásd Horvátország, úgy viselkedni, hogy egy ilyen Kárpát-medencei dimenzióba gondolkodjunk. Hogyha ez csak egy kormányzatnak a feladata, vagy célja, vagy szándéka, vagy vágya, és a polgárok ezt nem tudják a saját döntésükként támogatni, akkor ez egy sikertelen dolog lesz. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen módon jöjjön létre a közakarat, nem pedig úgy, hogy egy kormány rákényszeríti az akaratát a polgárokra.
De hogy fog kifejlődni a polgári öntudat, ha egy nemzeti tőkésosztály is redistribúcióval alakul? Mert hát mondta, hogy ezt segíteni kell alakulni. Majd a következő generációban, aki már készen kapja a tulajdont, abban kifejlődik a polgári öntudat.
Abban is kifejlődik, és egyébként pedig itt érzem a finom kritikát ebben a dologban. Azt gondolom, hogy a jogállami kereteken belül kell segíteni, egy kormánynak is segíteni, létrehozni egy ilyen réteget, akik úgy gondolják, hogy ha a vagyonukhoz jutottak, természetesen törvényes módon, és ezt úgy használták, hogy van egy tisztességes hasznunk, és egyébként meg elvégezték azt a munkát, amit megszereztek maguknak, akkor abból adott esetben a közösség javára is hajlandók fordítani, és ha a legegyszerűbbet mondom, itthon költik el azt a pénzt, amiért megdolgoztak, nem pedig külföldön. Mert ha megnézzük Magyarországon a tulajdonosi szerkezetet, akkor 2010-ig, akkor azt látjuk összehasonlítva egyébként a többi országgal is, hogy Magyarországon igazán fajsúlyos, nagy anyagi erővel rendelkező befektetők sokkal kevesebben vannak, mint például Csehországban, egy példát mondjak, vagy Szlovéniában, akik amikor a reprivatizáció, a szocialisták, kommunisták által elkobzott vagyonnak az újraelosztása megtörtént, akkor ők ezt a saját köreikbe tették meg, nálunk pedig a külföldi érdekeltségek arány az talán a legnagyobb volt a volt kommunista országok közül, és ezt a rendszert valamilyen módon helyre kellett billenteni.
Átalakulóban látja a európai identitásokat, a magyarországi identitásokat, a liberális, a nemzeti vonulatok harcát érzékeli.
Azt nagyon erősen. Ha már ezt az utazó nagykezet hozta, ami mondom, nem egy hivatalos megjelölés, nekem inkább csak tréfásan szokták mondani, mert valóban az elmúlt időben elősakat jártam külföldön, megtisztelően előadói körutakra hívtak meg, és éppen ilyen ügyekben, hogy akkor nem csak, hogy hova tart Európa, hanem mi az az identitás, amiből mi levezetjük a mi útunkat. Én úgy látom, ez egy merevre egyszerűsítés lesz, de talán így érthető, hogy alapvetően folyik egy harc a globalisták meg a lokalisták között. A globalisták, akik úgy gondolják, hogy a világra való nyitottság, meg mindenre való nyitottság az önmagában érték, én ezt nem gondolom. A jó dolgokra nyitottnak kell lenni, a rossz dolgokat meg ki kell zárni. Én például a migrációt egy ilyen rossz dolognak gondolom. Az open society, a nyílt társadalom, az egy olyan szlogen, ami valójában nagyon veszélyes, mert nem mondja meg azt, hogy milyen elvek alapján, milyen értékek alapján utasítok el dolgokat, és milyen elvek alapján, értékek alapján fogadok el dolgokat. Tehát a globalizmus az azt jelenti, hogy kialakulóban van az egész világban is, Európában, különösen a gazdag felső rétegekben, mondjuk így a tehetős középosztály is ide tartozhat, egy olyan réteg, akik mindenütt jól érzik magukat. Úgy gondolják, hogy mindenütt otthon vannak, mert megvannak a pénzeszközeik ahhoz, hogy azt a komfortot Szingapurba ugyanúgy megteremtsék maguknak, mint New Yorkba, vagy éppen Budapesten, vagy Berlinben. Van ez a fajta út, ami felé megy a világ, ez a globalista terület. És van a másik, amelyik úgy gondolja, hogy az ő jóléte az több, mint egyszerűen egy egyéni anyagi státusz. Annak köze van ahhoz, ahol ő született, ahová ő tartozik, annak a közösségnek a történelméhez, a kultúrájához, és ezért ragaszkodik hozzá, hogy az ő előmenetele az ennek a közösségnek a közjavával, ennek a közösségnek a gyarapodásával együtt történjen meg. Ezeket nevezem én egy kicsit furcsa szóval lokalistáknak. Van egy ilyen küzdelem, és az identitások küzdelmez, ami konkrét politikai összeütközésekben is megvalósul. A migráció kimondottan egy olyan dolog, ahol el kell mondanom azt mindenképpen, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy különbséget tudjunk tenni természetesen a bajba jutott emberek között, akiket adott esetben migránsnak, vagy menekültnek, vagy menedékkérőnek nevezünk, akik ugyanúgy lettek megteremtve, ugyanúgy az Úristen teremtményei, mint ahogy mi vagyunk, meg a között a folyamat között, amelyik elrabolja a lokális identitásunkat, amelyik tönkreteszi azt a kulturális teret, azt az életmódot, amiben mi belenőttünk, és amit folyamatosan javítunk, ez a folyamat, ez a migráció, amire nemet kell mondani nagyon határozottan, mert egyébként kihúzzák a szőnyeget a lábunk alól.
De az ember természeténél fogva nem akar inkább globalista lenni? Ugyanúgy jól érezni magát Berlinben, New Yorkban, mint Szingapurban, mint lokalista?
Hát csak... nem tudom, én nem. Szerintem vannak ilyenek, meg vannak olyanok, és azt látom én, miután én pont egy német hátterű gyülekezeti közösséget vezetek, amelyik ma már kétnyelvű és inkább magyarul éli az életét. Én nagyon tragikus életeket láttam ebben a high society-ben, ebben a felső, nem csak német, hanem más eredetű világban is, amikor azt gondolják az emberek, hogy a családjukkal meg tudják azt tenni, hogy 4 évig élnek Afganisztánban, 4 évet Moszkvában, 4 évet Szingapurban, most nagykövetekről beszéljük, és akkor a gyerekeik megkérdezik, hogy ki vagyok én? Hova is tartozok én tulajdonképpen? Csak hogy karácsonykor egyszer látjuk az évben a nagymamát, vagy kétszer, mert eljön hozzánk, de hogy mit jelent az, hogy én német vagyok, hogy én svájci vagyok, hogy én osztrák vagyok, hogyha így élem az életemet. Szerintem a gyökerek, a begyökerezettség, aminek van egy lokális értelme, egy helyi értelme is, hogy hova, elnézést, hogy ilyen teológiai dolgot hozok ide, az első kérdés, ami elhangzik a világteremtésekor, az, hogy Ádám, hol vagy? És amikor az Úristen megkérdezi az Ádámot, hogy hol van, akkor nem azért kérdezi meg, mert nem tudja, mert ő mindent tud, hanem azért, mert Ádám elvesztette a lokális identitását, hogy ő az Istennel való kapcsolatban van. Tehát amikor azt kérdezik, hogy hol vagy, akkor tulajdonképpen azt kérdezik, hogy ki vagy. Amikor azt kérdezik, hogy te ki vagy, akkor nem véletlenül a magyar emberek nagy része úgy válaszol, hogy elmondja, hogy honnan jött. Tehát én a lokalisták pártján vagyok, és én sokkal inkább úgy gondolom, nem vitatom el senkitől a jogát, hogy ő globalista szeressen lenni, én sokkal inkább úgy gondolom, hogy az embernek az alapvető antropológiai meghatározottsága az, hogy ő tudja, hogy hova tartozik, és ez egy helyi dolog is, nem csak egyszerűen egy érzés, vagy egy valami fajta elképzelés a saját életéről, hanem ott konkrét helyek jelennek meg, folyók, hegyek, házak, emberek, történelem, kultúra.
Hogyan tud a lokalisták elitje példát mutatni ebből a lokalizmusból, amikor ők ugyanúgy élvezik a globalizmus összes előnyét, lehetnek bárhol, bármikor ugyanolyan színvonalon, hiszen az eszközeik megvannak rá?
Hát úgy, hogy a közjó, meg az ő magánjavuk, az ő magánelővetelőket megpróbálják kapcsolatba hozni. Én biztos vagyok benne, hogy Magyarországnak az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltáskor kezdődő évtizedeiben, meg persze előtte is, az egyik legnagyobb, legsúlyosabb erkölcsi problémája az volt, remélem, hogy ez egyre kevésbé így van, hogy az embereknek az volt az érzésem, hogy ha én a közjavát is figyelembe veszem, akkor én hátrányt szenvedek. Tehát le kell taposni mindenki, mindenkit menni kell előre, nem kell foglalkozni semmivel, csak a saját boldogulásommal, és ha ezt mások rovására teszem meg, ezt akkor is meg kell tennem, mert tartozom ezzel magamnak, lehet, hogy még volt egy családi egoizmus is, meg a családomnak, meg a gyerekeimmel, de ezzel vége van a történetnek. És úgy összehozni mondjuk egy gazdasági növekedést, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek kormányának egy nagyon komoly teljesítménye, úgy összehozni egy gazdasági növekedést, hogy közben bevezetjük a családi adókedvezményt, hogy közben egy idő után elkezdenek növekedni a reál jövedelmek Magyarországon, és ilyen lépéseket az elmúlt 30 évben soha nem tudtak, még mindig kevés, de még soha nem tudtak előre tenni, mondjuk így a polgároknak a jelentős része, azt is mondhatnám, hogy majdnem mindenki, ez egy jó példa arra, hogy hogy van az, amikor egyénileg is gyarapszunk, de közben meg az ország erősödik, és megy előre, és ez nem fordítva van.
Látja ezeket a törésvonalakat a önök politikai közösségében, az Európai Néppártban is?
Igen, igen, ez egy számunkra egy komoly kihívás, hogy az Európai Néppárt ma már olyan értelemben egy kontúrját vesztett párt, hogy legalább ilyen globalisták benne, mint mondjuk a szociáldemokrata irányba, ahol szintén megvan ez a fajta törésvonal, nem véletlenül ábrándulnak ki a hagyományosan szociáldemokrata módon gondolkodó tömegek Németországban is a szociáldemokráciából, mert nem éreznek rá arra a kisember képviselete, a munkából, jövedelemből élőknek a képviseletére, és elhagyják ezt a politikai közösséget, úgyhogy itt vannak ilyen törésvonalak valóban. A mi dolgunk az, hogy benn maradva ebben a közösségben megpróbáljuk érvényesíteni azt, ami egyfajta európai lokalizmus, hogyha lehet ezt mondani, mert a lokalitásnak nem csak az én kis falumban van értelme, meg az én országrészemben, meg az országomban, meg a Kárpát-medencében, hanem ennek van egy európai értelme is, mi úgy vagyunk magyarok, hogy európaiak vagyunk.
Németországi tapasztalatai ugyanezeket az állapotokat mutatják? Ők ugyanolyanok, mint mi, csak nagyban?
Szerintem kisebb a veszélyérzet, de az növekszik. Azért kisebb a veszélyérzet, mert több a pénz. Jobban megy az embereknek. Amikor egy gazdag ember, amikor, és ebből a szempontból mindenképpen van igaza, hogy az emberek szívesen globalisták, persze én is szívesen utazgatok, de tudom, hogy hova megyek haza. Tehát ha van pénzem, szívesen utazgatok jó helyekre, mert nem csak Magyarország jó hely a világon, sok jó hely van, de mindig vissza akarok térni a gyökerekhez. Tehát a németeknél az a helyzet, hogy az a fajta anyagi biztonság, gazdasági biztonság, amelyik egy brutális erő Európán belül is, meg a világon belül is, szerintem az ő veszélyérzetüket az elaltatta egy kicsit, és úgy gondolták, hogy ezzel a pénzzel, ami nekik ott van, mindent meg tudnak oldani, meg tudják oldani 1-2-3 millió bevándorlónak az integrációját, azok majd lesznek az olcsó munkaerők, aztán majd minden jól fog működni, és ők egyébként meg élik a világokat, és most kezdenek föléveredni, hogy közben meg, még nem is gazdaságilag, nehogy eljöjjön, nem kívánom nekik, de kulturálisan mindenképpen egy olyan váltás van az országban, hogy kezdenek körülnézni, és azt mondják, hogy bocsánat, én szeretném magamat itthon érezni, már nem nagyon tudom, mert itt mindenféle olyan dolgok indultak el, amik nem ennek az országnak az életéről szólnak, és ezek veszélyt jelentenek az identitásunkra. Van egy ilyen felébredés. Ez ma még sokszor bárdolatlan, ez ma még sokszor kiforratlan, ez ma még sokszor olyan dolgokban nyilvánul meg, amik nem előre visznek, hanem sokkal inkább a jelenlegi rendszernek csak a széthullását eredményezik, de hogy ez a gondolkodás egyre inkább ott van még a fősodorba levő a mainstream politikában is, arról személyes tapasztalataim vannak.
És a következő választásokon egy új irány áll be az európai parlamenti választásokon, vagy ezek belpolitikai választásokon dőlnek el?
Még soha nem volt ennyire, amennyire én látom, de én nem vagyok politológus, tehát ezekben a dolgokban óvatosan fogalmazok, a Schuster maradjon a kaptafánál, tehát én arról szeretek beszélni, ami azt talán értek egy kicsit, de mégiscsak azt látom, hogy soha ennyire nem volt még valóban európai tétje a választásoknak. Tehát korábban valóban az Európai Uniós választások ilyen másodosztályú választások voltak. Tulajdonképpen a fennálló kormányt azt szeretik, vagy nem szeretik. Franciaországban lehet, hogy így lesz a választás látva, hogy mi történik ott, de szerintem Magyarországon, meg Németországban is, meg szerintem egyre több országban látják a skandináv országok, hogy ez most arról szól, hogy együtt Európában merre fogunk menni, és ezért sokkal nagyobb figyelem, lehet, hogy még a részvétel is nagyobb lesz, és sokkal nagyobb figyelem mert fordítanak az Európát egészét érintő témákra, mint a belpolitikai témákban, majd ebben nem csak a kampányban, hanem egyáltalán a döntéseiknél is az emberek, hogy akkor melyik pártot is támogassanak.
De Európa akar egyáltalán együtt menni, nem csak akkor akarna együtt menni, ha volna európai identitás?
Szerintem európai identitás van, és az nagyon sokféle erős nemzeti identitásból áll össze. Európának az erejét mindig az erős nemzetek adták. Én szerintem nincs egy ettől elválasztható, kidesztillálható külön európai identitás, hanem az a tudat, hogy mi magyarok természetesen minimum 1000 éve Európához tartozunk, és azt is mondhatom, hogy mi vagyunk Európa, az a tudat, ez egyáltalán nem áll szembe azzal, hogy mi természetesen magyarok vagyunk, és magyarok akarunk maradni. Tehát szerintem ez egy rossz konstrukció, amikor a németeket is megkérdezik, és szegény fiatalokat sajnálom, amikor azt válaszolják, hogy mi vagy te, elsősorban mi vagy, európai vagy német, és akkor azt mondják, hogy hú, azt mondani, hogy ha német vagyok elsősorban, az az egy kínos dolog, meg hát hú, volt itt történelem, meg nácizmus, meg minden, akkor mondom inkább azt, hogy európai vagyok, én először európai vagyok, aztán német. Szerintem nem jó konstrukció, az erős nemzetek Európája egy partneri együttműködésben szerintem sokkal nagyobb sikereket tud elérni a világnak a színpadán is, mint egy Brüsszelből vezérelt igazából a nemzetállamok szuverenitását egyre inkább sértő politika, amit ez a globalista elit csinál meg. És itt kapcsolódik össze, vagy kapcsolódik vissza a globalizmusnak a veszélyeivel.
De ezt nagyjából lehet látni, hogy az európai emberek azok mit akarnak Európától?
Meg fogjuk látni, májusban bízom benne, hogy ezek a választások ezt vissza fogják jelezni. Ahogy mondtam, ez az artikulátlanság, ez a bárdolatlanság, ez még ott van, tehát igazából nem kiforrott a dolog. Ami tetten érhető azért a legtöbb országban, az a veszélyérzetnek a növekedése. Ami szerintem Közép-Európában, a visegrádi négyek, de egyáltalán a volt kommunista rendszerű országokban sokkal erősebb, sokkal tudatosabb, mert mi nekünk arról történelmi tapasztalatunk van még, hogy mit lehet veszíteni, hogy hogyan lehet egy országnak a történelmi és kulturális identitását rombolni a szovjet ideológiával, arról nekünk napi tapasztalataink vannak, a gyerekeinknek már kevésbé, de azért a 50-60 éves, 70 éves generációnak még abszolút vannak erről tapasztalatai, és mi nem szeretnénk még egyszer egy ilyesfajta kulturális eróziót, hanem szeretnénk megtartani azt, ami egyébként megtartásra méltónak bizonyult az elmúlt évtizedekben, meg évszázadokban.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Balogh Zoltán, az emberi erőforrások korábbi minisztere, roma ügyekért felelős miniszterelnöki biztos református lelkész volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Most a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.